Tehát ugye nem úgy van, hogy Sátán besétál, és azt mondja, hogy itt vagyok, és van egy-két jó tanácsom, hanem mit mond Pál, hogy elváltoztatja magát. Tehát amikor Sátán egy-egy hívővel, vagy egy-egy gyülekezettel elkezd foglalkozni, akkor hívőnek, igehirdetőnek, szolgálattevőnek álcázza magát. Nem gonoszként jön, mert be se engednénk, hanem úgy közelíti meg Isten gyermekeit, hogy eszükbe se jut azt gondolni, hogy itt, hát itt a Sátánnal állunk szembe, csak áruát öltött. Tulajdonképpen hasonlóan csinálja, mint az Úr Jézus. Az Úr Jézus sem úgy jött, hogy kívülről mindenki azt látta, hogy itt az Isten. Ugye egyszerű ácsmester volt, az egyszerű tanítóként járta a maga országát, a településeket, és csak hittel lehetett, hitáltal meglátni azt, hogy kivel van dolgunk. Amikor valaki látta, hogy ez a Jézus több, mint egy ember, és oda ment hozzá, és segítségül hívta, az átélte, hogy valóban ő az Isten fia. A Sátánt nem így ismerjük föl, hanem úgy, hogy a hangjáról, a szaváról, a tanításáról. Aki ismeri Jézust, aki ismeri az ő hangját, ismeri az ígét, az meg fogja látni, hogy bárhogy hasonlít egy hívőre, mégsem az. Mégsem az. Mert nem a Krisztus él benne. Meg olyan dolgokról fog beszélni, ami megmutatja azt, hogy neki más a fontos, mint amiről az Úr beszél, amit a szívünkre helyez. És ezek a korintusiak bizony ezt még nem tudták fölismerni, nem tudtak különbséget tenni, és Pál arról beszél, hogy akkor nézzétek meg az életüket ezeknek. Nem csak a tanításuk, hanem az életük. Nézzétek meg, hogy ezek beszélnek Krisztusról, de érte nem vállalnak semmit. Ugye hivatkoznak arra, hogy ők héberek, izraeliták, Ábrahám utódai, Krisztus szolgái. És azt mondja Pál, hát rendben van. Ezeket én is el tudom mondani magamról. Én is beleszülettem az ószövetségi néptagjai sorába, és én is Krisztus szolgája vagyok, és itt kezdi el sorolni, hogy ő ezt hogyan is éli meg. Azt mondja, hogy én nekem azt, hogy Krisztust követem, az egyrészt egyszerűséget jelent, azt jelenti, hogy én egyszerűen élek, Krisztusért élek, nem az a fontos, hogy olyan legyek, mint a többiek, hanem én Krisztusra akarok hasonlítani. Ugye Krisztus mit mondott, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Aztán a mindennapokban látjuk őt, hogy mennyire egyszerűen élt. Nem volt neki pénze, másokra volt utalva, és tudott másokért lemondani saját előnyeiről, kényelméről, olyat is olvasunk, hogy félrevonul a tanítványokkal, és azért, hogy pihenjenek, együtt legyenek, és amikor az emberek utolérik, és nem hagyják őt pihenni, akkor nem elküldi őket, hanem foglalkozik velük, hirdeti az Isten országát, tanítja az Isten országának a dolgait a számukra, gyógyítja a betegeket, megéli az Isten országának az erejét. És Pál azt mondja, hogy ez így működik az én életemben is. És aztán beszél arról, hogy nem csak az egyszerűség jellemzi az ő életét, hanem a szenvedés. Hogy Krisztusért, az evangélium hirdetésért ő sok-sok szenvedésben részesül, és ezeket vállalja. Ugye elmondja, hogy ugye én többet fáradoztam, de itt nem áll meg, és nem az kezdő, megdöbbentő dolog, amikor én többet fáradoztam, mint azok, akik nálatok megjelennek, és azt várnak, elkezdi sorolni. Én ennyit temetek, ennyit keresztelek, ilyen épületeket építek, ennyi bibliaórám van, annyi KT, annyi gyerekkel foglalkozom. Miről kezd beszélni, akkor azt mondja, én többet fáradozom? A szenvedéseiről. Hogy mit kap ő ezért a fáradozásért? Tehát ez annyira megdöbbentő, hogy ő egész másképp közelíti meg, mással dicsekszik, mint mi. De többet fáradoztam, többet, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el. És szabad ezt végig gondolni magunkban, hogy vajon, ha nekünk a Jézusi tanítványság, a keresztény életünk ezzel járna, hogy többször bebörtönöznek, igen sok verést szenvednénk, lennénk keresztjének? Ma nagyon sokan mondják, hogy keresztjén vagyok, meg keresztjén itt minden, de van ilyen az életünkben, hogy szenvedünk Jézusért, és megvernek, bebörtönöznek érte? És itt nem kell összetéveszteni azt, amikor a saját nyomorúságunkért, hibáinkért, bűneinkért kapunk a társadalomban, vagy a környezetünkben rossz szót, vagy bántalmazást. Ugye Pál apostolt azért verték meg, azért börtönözték be, mert Isten országának az ereje megjelent általa. És meggyógyult egy ember, megszabadult egy tisztátalan lélektől megszállott kislány, aki jövendőt mondott, és hasznot hajtott a gazdáinak. De ő ezért kapta a bántalmazást. Vagy azért fogadták el és tartóztatták le. Mert a zsidók előtt megvallotta, hogy az a názáreti Jézus, akit ti megöltetek, ő a Krisztus. És hogy ő meghalt, de feltámadt a halálból. És ők ezt nem tudták elviselni. Hogy itt van ez a Saul nevezetű rabbi. Valamikor ő is azt mondta, hogy Jézus hazug, Isten káromló. Most pedig azt akarja nekünk bizonyítani, hogy ez a Jézus az Isten fia. És neki mentek Pálnak, megverték, megkövezték. Ugye le is írja, hogy egyszer megköveztek. Csak az Úr kegyelme végezte el, hogy túlélte ezt a megkövezést. Tehát mennyi mindent el kell szenvednie azért, hogy viszi az evangéliumot. És vajon mi is vinnénk? Meg visszük akkor is, ha ellenállásba ütközünk? Vagy nagyon hamar feladjuk? Ez a csodálatos, hogy Pál évtizedeken keresztül viszi Krisztust a szívében. És annyiszor lett volna neki lehetősége rá, meg oka arra, hogy abba hagyja. Hát ha ezzel jár, hát egyik börtönből ki a másikba be, vagy ötször kaptam egy hián 40 botütést. Itt is megbotoznak, amott is megbotoznak. Sőt, még azt mondja, hogy háromszor megvesszőztek. El tudjuk ezt képzelni? De ez nem azért, mert lázadt a társadalom ellen. Ez nem politikai következmény. Hanem azért, mert mindenütt Krisztust vitte az emberek közé, és a Krisztus mellett való döntésnek vannak következményei. Gondoljunk Efézusra. Ugye milyen következményekkel járt? Hát azok, akik átélték, hogy Jézus az ő megváltójuk, és kifizette a bűneiket, és nincs már szükség nekünk bármit tenni, vezekelni, vagy valahogy megszerezni az üdvösséget, megdolgozni érte, elhagyták a bálvány, a pogány kultuszokat, és például Efézusban nem vásárolták tovább a Artemis istennőnek a kegytárgyait, sem a templomnak a másolatát, se az istennőnek a szobrait. Kihaigálták azokat az okkult könyveket, iratokat, amikbe addig bíztak, amiktől segítséget vártak. Tehát ilyen következmények voltak. És amikor ugye azok, akik ezeknek a bálványoknak a gyártásából, meg az okkult termékeknek az eladásából éltek, észrevették, hogy csappan a bevétel, mi történt, kérdezik. És azt mondja, hát az a zsidó Pál. Az az oka. És akkor neki mentek Pálnak. Mert az ige hirdetésének következménye van. Mert annak, ha én őszintén befogadom Krisztust az életembe, az a következménye van. És Pál ezért kapja a börtönt, a verést, a botozást, és ő ezt sorolja el, erről tesz bizonyságot, és ez nem meghátrálásra készteti, hanem még arra serkenti, hogy még inkább beszéljen Krisztusról. Mert tudja, hogy azért kap ő ilyen válaszokat, mert még az a régi szív van az emberekben. Az a gonosz szív, amiről ír az Ószövetség. Az ember szívének gondolata gonosz ifjúságától fogva. És ahhoz, hogy változás legyen, az Krisztusra van szükség. És jó, hogyha mi is ezt így látjuk, merjük Krisztust vinni, vállalni, és továbbadni hittel, azzal a hittel, hogy az Úr az ige hirdetésén keresztül tud változást végbevinni az embernek a szívében, az életében. És tudja Pál az, hogy ezeken a nehéz utakon, nehéz helyzetekben mindig az Úr volt, aki a kimenekülést elkészítette. Tudja Pál, hogy bármilyen nehéz is volt, de mindig ott volt vele az Úr. Ugye ő is átélt hajótörést, vagy hánykódást a tengeren, mint a tanítványok. De ugyanúgy megtapasztalta, hogy az én Uram velem van, mert Úr a háborgás a tenger fölött, a veszedelem fölött, és de jó lenne, ez ott lenne a szívünkben ma is. Hogy igen, van háborgás, van veszedelem, sokféle nyomorúság ebben a világban is, félelem tombol, de velem van az Úr, és ha velem van, akkor nem kell félnem. És ugye leírja, hogy benne van az a élmény Pálban, amikor Damaszkuszban tele van a szíve, ugye azzal, hogy akkor ismeri meg Jézust, akkor hallja a hangját, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl, és világos lesz, hogy ez a názáreti Jézus a messiás, és örül, hogy él ez a messiás. Akkor éli át a hatalmát majd, hogy a háromnapos vakság után lehulnak a pikkelyek, és újra lát, hogy Krisztus vissza tudja adni a látását, és elkezdi mondani Damaszkuszban, hogy emberek, zsidó testvéreim, eljött a messiás, higgyetek benne, és akkor meg akarják ölni. És néhány tanítványt ad az Úr. Még alig ismert Pál is, az Úr gondoskodik róla. Nem engedi, hogy elfogják, megöljék, mert terve van vele. És néhány tanítvány hoz egy kosarat, meg egy kötelet, és leengedik a várfalon kívül, és ez belevésődik Pál lényébe, hogy az Úr egy kötélen, néhány testvér kezére bízott, de én ott a kötélen, ott a kosárban az Úr tenyerébe voltam. És adja az Isten, hogy átéljük ezt, hogy az ő tenyerébe vagyunk, bármilyen közeg, élethelyzet is vesz körül bennünket. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy az ige által formálsz alakét, azt világosságot gyújtasz a mi szívünkben, és láthatjuk a te hatalmadat, és dicsőíthetünk, mert nincs hozzád fogható, Úr Jézus Krisztus, mert nem csak Pált szólítottad meg annak idején, vagy a korintusiakat, vagy más ős gyülekezetnek a tagjait, hanem ma is munkálkodsz, ma is szólsz, minket is megszólítottál, és ezen az estén is újra üzenetet közvetítesz a számunkra, és attól, hogy teljes szívünkkel, lényünkkel tudjuk rábízni magunkat, hogy mi is úgy legyünk, mint Pál, hogy az életünk ott van a te kezedben, mint egy kosárban, és a te kezedben van az életünk, ha közben betegágyon fekszünk, vagy nehéz helyzeteket kell megélni, akkor is tudjuk, hogy ott biztonságban vagyunk. A te kezed az egyedüli oltalom és biztonság. Áldott légy ezért, dicsőítünk, magasztalunk, Urunk, és az, hogy mi is tudjuk vállalni a te nevedet akkor is, hogyha kerül az valamibe, ha a szenvedések érnek bennünket, ha nehéz helyzetek vesznek körül, merjünk vállalni, úgy, ahogy Pál is vállalt téged, és köszönjük, hogy te soha nem hagyod a tieidet magára. Így visszük eléd, Urunk, gyülekezetünk tagjait, könyörgünk a betegekért, azokért is, akik ebben a járványban betegedtek meg. Mutasd meg, Uram, hogy te hatalmasabb vagy minden betegségnél, adj gyógyulást, szabadulást, és könyörülj, hogy a más egyéb betegséggel küszködők is hozzá tudjanak kiáltani gyógyulásért, vagy erőért, kitartásért, és az, hogy úgy tudjuk megélni ezeket a nyomorúságainkat, hogy az bizonyságtétel legyen mások felé, hogy minél többen téged hívjanak segítségül. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, családokért, gyülekezetekért, Uram, amikor most nem tudunk közösségbe lenni, de az, hogy interneten keresztül is ugyanúgy megszólítson a te igéd a Szentlélek által, hogy keressük az igét, keressük a veled való kapcsolatot, hogy kinyissuk a Bibliánkat, és olvassuk, hogy átéljük, hogy jelen vagy és hozzánk szólsz. Kérünk így ezért a világért is, amelyben akkora zűrzavar van, Uram, és olyan félelem és bizonytalanság, hogy hozzád kiáltsanak az emberek, hozzád kiáltsunk mi is, és tőled várjunk megoldást és segítséget. Uram, könyörülj, hogy ne emberekben, ne önmagunkban bízzunk, mert az emberi segítség mit sem ér, de merjünk téged segítségül hívni, kegyelmedből. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Legközelebb vasárnap 10:30-tól online lesz lehetőség az Isten igéjét hallgatni.